a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa elmondta hagyományos karácsonyi üzenetét a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről. A Szent Atya kiemelte, hogy Jézus az üdvösség kapuja, mindenki előtt nyitva áll, legyen bátorságunk belépni rajta. Továbbá újonnan felszólította a háborúban álló feleket a béke elérésére. Végül az úrangyala elimádkozása után Rómára és az egész világra áldást adott. Ferenc pápa szentesten megnyitotta a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös jubileumi év. Majd a karácsonyi éjféli szentmisén Ferenc pápa úgy fogalmazott: testvérem, ezen az éjjelen te vagy az, aki előtt megnyílik Isten szívének szent kapuja. Az ember és az emberiség élete is az Istennel való találkozás felé tart, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek karácsony éjszakáján Budapesten. A bíboros úgy fogalmazott: új, otthonos, magabiztos és derűs világnézet a kereszténység, és nem is csak filozófia, hanem személyes, szeretett kapcsolat az értünk emberré lett Istennel, és miatta, benne és általa egymással is. Hozzátette: Krisztus értelmet ad az életünknek, eligazít bennünket, és segít abban, hogy egymás iránt is szolidáris szeretettel éljünk. Karácsony van, szívünk tele van örömmel és hálával Isten iránt, aki elküldte nekünk egyszülött fiát, hogy megszabadítson bennünket, hogy meghívjon országába, hogy gyermekeivé tegyen minket. Köszöntötte a híveket Ternyák Csaba egri érsek karácsony ünnepén, december 25-én az Egri Bazilikában. Az ünnepi homíliában a főpásztor úgy fogalmazott: hatalmas kiváltságban van részünk. Ez az Isten gyermek az elsőszülött, aki felajánlja, hogy hozzá hasonlóan mi is Isten fogadott gyermekei lehetünk, neki pedig fogadott kis testvérei. Mint bátyánk lemond előjogairól, megosztja velünk örökségét, mi pedig vele együtt Isten szőlőjének birtokosai, országának várományosai lehetünk. Semmit sem tart vissza magának, mindenben osztozik velünk. Legféltettebb kincsét, az atyához fűződő bizalmas kapcsolatát is megosztja velünk. Mi se tartsuk meg magunknak ezt a kiváltságot, hívta fel a figyelmet az egri érsek. Vezessük el hozzá, és mutassuk be a szentségi Jézusnak gyermekeinket, unokáinkat, hogy a hit szemével felfedezzék az eukarisztikus színek alatt a köztünk lévő Jézus Krisztust. Most a karácsonyi ünnepek alatt pedig vezessük el őket a jászolhoz is, hogy megtanulják a hit szemével meglátni, hogy az a kicsi, megszületett gyermek az Isten fia. Ő a mi nagyobb testvérünk, szabadítónk és Istenünk, fogalmazott Ternyák érsek. Az idei egri éjféli szentmisét a Bazilikából nem csak a Szent István Rádió, de a Duna Televízió is élőben közvetítette, melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált. A főpásztor az éjféli szentmisében úgy fogalmazott: Isten gyermekének lenni a legnagyobb felismerés életünkben. Még a nem hívő ember is Isten után vágyakozik, Istent keresi, mert csak Isten tudja betölteni végtelen vágyainkat. Valóban áldott ez az éjszaka, mert megértettünk valamit karácsony titkából. Tudjuk már, hogy véget ért az emberiség éjszakája és a mi éjszakánk is. Tudjuk, hogy felkelt a napunk, Krisztus a mi urunk. Tudjuk már, hogy nem vagyunk egyedül, Isten a mi oldalunkon áll. Jézusban testvérünk és barátunk lett. Ő Emmanuel, velünk az Isten. Nem hagy el bennünket, hanem amint megígérte, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Zárta homíliáját az éjféli szentmisében az egriesek. A viharos szél sok munkát adott a tűzoltóknak. Erős, viharos széllel érkezett meg a karácsony, az országban a tűzoltók tegnap reggel óta több száz alkalommal távolítottak el kidőlt fákat, leszakadt ágakat, igazítottak meg megbontott tetőket, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint a legtöbbször Borsod-Abaúj-Zemplén, Vas és Zalavár megyében kértek tűzoltói segítséget a lakosok. Végül az időjárásról. Általában derült, gyengén fátyol felhős idő lesz csapadék nélkül, foltokban köd képződhet. A kezdetben még sokfelé élénk erős északi, északkeleti szél fokozatosan veszít erejéből. Hajnalban már csak a Nyugat-Dunántúlon kísérik élénklökések. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk vendége Varkoly Ádám, az Árpád-hegy pince tulajdonosa, borásza lesz, akivel az idei évjáratról, kezdetekről, a jó bor titkáról beszélgetünk. Kiderül az is, hogy mitől lesz tokai aszú a tokai aszú, és mitől lesz hat puttonyos. Ezen túl az ünnepi asztalra is ajánlunk borokat. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Ádám, a stúdióban. Isten hozott.
Köszönöm szépen.
Mióta foglalkozol borászattal, mesélj.
Hát mondhatom azt, hogy már szinte gyerekkorom óta édesapám mellett nőttem fel, és szinte az első emlékek is az, hogy kint sétálunk a szőlőbe édesapámmal. Hát talán ilyen 2-3 éves korom óta visz magával. Na de odáig azért el kellett jutni, hogy borokat is készítsek, és 2010-től készítem a borokat itt a családi borászatunknál. Tényleg ez egy gyönyörű szép hivatás. Soha nem gondoltam arra, hogy nekem más kellene választani, hanem mindig is ez volt a fejemben, hogy igenis borász szeretnék lenni.
Mekkora területen gazdálkodtak?
Jelen pillanatban egy 10 hektár a saját terület, 3 hektár még betelepítésre vár. Hát azért hagyunk a következő generációnak is feladatot, úgyhogy jelen pillanatban ez a 10 hektárral mondhatom azt, hogy bőven megküzd a család a mindennapokba. Úgyhogy a fajtákat illetően azért itt tudni kell, hogy Tokaj-hegy a kapujában vagyunk, szerencsén a pince, a területek pedig Máldon, Tarcolon, illetve Bodrog keresztúron. Hát a fajta összetételünk, azt tudni kell, hogy a borvidéken mind a 6 szőlőfajta, ami engedélyezett, az megtalálható a családi birtokunkon. Úgyhogy mondhatom így, hogy a furmint, a háslevelű, a sárga muskotáj, aztán van olyan szőlőfajtánk, hogy kövér szőlő, aztán van olyan szőlőfajtánk, hogy zéta és a kabar. Ez mind a 6 megtalálható nálunk.
Ezek mind fehér szőlők?
Igen, tudni kell, hogy Tokaj hegyalján ez egy zárt borvidék, és hivatalosan, hogyha tokai bort szeretnétek készíteni, akkor csak ebből a 6 szőlőfajtából lehet készíteni, és ez mind fehér szőlőfajta.
Nem is foglalkoztok tehát vörös szőlővel?
Én azt mondom, hogy jó ez a 6 szőlőfajta. Persze, hogyha sétálunk a borvidéken, akkor biztos, hogy belefutunk vörös ültetvényekbe is, mert vannak olyan gazdák, akik esetleg zempléni kategóriában készítenek akár egy vörös bort is.
Vagy akár rozét, te rozéval sem foglalkozol.
Vagy akár rozét is, de én nem készítem. Nekünk mondhatom azt, hogy van egy olyan szőlőfajtánk a borvidéken, amit úgy hívunk, hogy sárga muskotáj. Én ezt hívom egy picit úgy, hogy Tokaj hegyaljának ez a rozéja, mert a rozé az egy könnyed, egy gyümölcsös, egy mindennapok bora, és a sárga muskotáj is egy hasonló ebből a stílusból, pár egy fehér szőlőfajta, egy illatos szőlőfajta, de tényleg egy ilyen nagyon könnyed, gyümölcsös bort lehet belőle készíteni.
Így december utolsó napjaiban értékeljünk évet. A szüret talán az egyik legfontosabb így a közelmúltban, ami így nagy esemény. Milyen volt idén a szüret?
Ez az év azért egy kiemelten nehéz évjárat volt növényi mindenmi szemszögből. Ennek az okozója az, hogy nagyon szélsőséges volt az időjárás sok csapadékkal, és hát ha sok a csapadék, akkor az egyértelmű, hogy kedvez a gombás betegségeknek, szóval a növényvédelemre nagyon-nagyon oda kellett figyelnünk. Összességében nálunk mondhatom azt, hogy 100%-ban sikerült megvédeni a szőlőt, ez csak úgy működik, hogy az ember és a családunk az együtt él a szőlővel, minden napunk azzal telik, hogy kijárunk az ültetvényekre, minden nap figyeljük azt, hogy hol lehetnek az a fertőzési gózpontoknak az indulópontja, ahova ki kell menni, meg kell nézni, és hogyha ha látunk bármilyen pici gondot is, akkor rögtön megyünk és permetezünk. Borászati részén pedig még azért nagyon nehéz elemezni ezt az évet. Tokaj nem az a borvidék, ami már rögtön egy pár hónap után már fogyasztható a bor. Azért a tokai borok azok egy picit testesek, egy kicsit hosszan élelhető borok, úgyhogy az, hogy a 23-as évjáratot elemezzük, aznak el kell tenni egy pár évnek. Én eddig azt mondom, hogy amit most kóstolom a borokat folyamatosan, egyre szebbek. Egyre szebbek, kell nekik az idő, kell nekik egy kis fahordós élelés, úgyhogy egy pár év múlva majd ezt kielemezzük, hogy milyen is volt ez az év.
A közelmúltban pedig nem is akárhonnan kaptatok dicséretet, hát dicsekedjünk.
Igen, köszönöm szépen, ez egy hatalmas elismerés számunkra, mivel tudni kell, hogy a James Suckling, ő igazából a borász szakmában szinte az egyik legnagyobb név, ő egy borkritikus, egy Amerikában élő úriember, aki itt járt Magyarországon, és magyar borokat kóstolt. Összesen 276 bort kóstolt le egy délután alatt, és a legjobb hatputonyos asszú az a mi 2013-as hatputonyos asszunk lett, és ez egy hatalmas elismerés, egy hatalmas erőmerítés abban, hogy igenis van értelme, amit csinálunk, mert a 100-ból 96 pontot kapott, és egy olyan nagy dolog is történt igazából ezen az értékelésen, amely nem Tokajt érinti, de itt ragadnám meg a pillanatot, hogy a jó barátomnak, az ifjabb Lőrinc Györgyéknek gratuláljak, mert a legmagasabb pontszámot kapó vörösbor, egy 98 pontot kapott vörösbor, az az ő boruk lett, úgyhogy innen is gratulálok nekik.
Minden évben versenyeztetitek a borokat, vagy ez ilyen ad-hoc jellegű, tehát jönnek kritikusok és megvizsgálják őket?
Hát szoktak borversenyek lenni természetesen.
Szoktál nevezni?
Szoktunk nevezni is, van ahova nevezünk, valahol pont lecsúszunk a nevezésről. Hát azért ahhoz, hogy tényleg ez a család, mondhatom, a család az úgymond a négy főből áll, aki a mindennapok ez a szőlő adja és a bor adja. Édesapám segít a szőlőszeti részében, édesanyám mindenféle háttér, papírmunka, nővérem, ő segít igazából az értékesítésben, én pedig készítem a borokat, de hogy külön néha figyeljük azt, hogy milyen verseny felhívások vannak, nem mindig jutunk el odáig, de természetesen szoktuk ezeket.
A borkészítés titkait, fortéjait áruljuk el hallgatóinknak, ami nem üzleti titok mondjuk. Mi az, amire figyelni kell, és min múlik a bor íze és testessége?
Hát én úgy gondolom, hogy csak a legnagyobb szeretettel, a legnagyobb tisztelettel és alázattal kell már a szőlő felé is állnunk, és hát a pincébe is csak úgy lehet lemenni, hogy az embernek jó a kedve, mert hogyha akár kényszerből, vagy egy rossz hangulatban megyek le a borokhoz, akkor majd azt a bor visszaadja esetleg rossz oldalát mutatva. Szóval úgy gondolom, hogy a bornak lelke van, és ezzel folyamatosan foglalkozni kell. Természetesen egy borásznak mondhatom azt, hogy van 40 éve, hogy bort készítsen. Egy éve egyszer van lehetőség. Hogyha ez mérben belegondolunk, ez egy nagyon kevés szám, hogy 40 év, mert 40 év, 40 évjárat, folyamatosan a legmagasabb tudásunk alapján kell hozzányúlni akár a szőlőhöz, vagy akár a borokhoz. Igazából nekünk is a célunk az, hogy minden szélesebb palettában megmutassuk azt, hogy milyen gyönyörű Tokajnak az adottságai. Hogyha meghallja az első körben az ember az, hogy Tokaj, akkor az édesborokra gondol. De azért az elmúlt 20 évben gyönyörű szép szárazborok is készülnek a borvidéken, és el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, hogy nagyobb százalékban készülnek szárazborok Tokajban, mint édesborok. Ez egy nagyon különleges, mivel hogyha végigmegyünk a Tokaj hegyai borvidéken, 2-300 méterenként változik a talajnak az összetétele. Teljesen más bor születik egy löszös területről, vagy egy keményebb riolitról, vagy egy andezitről. Szóval nagyon fontos az, hogy a borászatoknak milyen területeik vannak, és ezt majd utána hogyan tudjuk visszaadni egy-egy borba. És ez egy Tokajnak tényleg egy olyan kitörési pontja lehet a világ felé, amely úgy gondolom, hogy sehol máshol a világban nem találom meg.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Just the same.
Folytatjuk beszélgetésünket Vorkoly Ádámmal, az Árpád-hegy pincészet tulajdonosával, borászával.
Ha az asszúra gondolunk, egyből eszünkbe jut Tokaj. Az asszú, az mitől lesz asszú?
Hát az asszú igazából egy olyan különleges mikroklimának hatására, amely a Botrytis cinerea nevezetű gomba nem egy rothadást, hanem egy nemes rothadást okoz. Elveszíti a szőlő a víztartalmát, koncentrálódik a cukor és a savtartalom, és igazából tudni kell, hogy ez a összegzés és ez a botrytiszálódó szemek, ez nem csak Tokaj-hegyen található, meg a világ pár pontján még ez megtalálható, például Franciaországban, Sauternes-ben is, de csak nálunk van olyan különleges technológia, amellyel világhíresek lettünk, hogy szemenként szedjük ki ezeket a szemeket. Sehol máshol a világban nem szedik így, és ezáltal egy annyira magas, hozzáadott emberi értékű termés lesz ez, vagy termék lesz ez, amely úgy gondolom, hogy nincs párja a világban.
Hogyan is működik ez a számozás, tehát a puttonyok mértékegysége mit is jelent?
Igen, tudni kell, hogy a 2013-tól hivatalosan csak tokai asszuként van a polcokon az asszú, mert egy egyközségi törvény alapján eltöröltük a puttonyszámoknak a használatát. De 5 és 6 puttonyos asszukat lehet készíteni. Magyarul az 5 puttonyos asszúnak a cukortartalma 120 g per liter, és 150 g-tól pedig már 6 puttonyos lesz az asszú. Nagyon fontosak ezek a számok, mert azért az embereknek a fejében mindig az volt, hogy a 6 puttonyos, hát igen, az a legértékesebb. Ez körülbelül úgy készül, hogy egy az egy arányban van egy alapborunk, vegyük azt, hogy van 100 liternyi alapborom, ehhez teszek 100 kg asszúszemet, na ennek körülbelül majd, hogyha ezt megáztatom és kipréselem, ebbe lesz körülbelül egy 180-200 g visszamaradt cukortartalmú édes, gyönyörű szép bor majd.
Meddig érjen a bor az elkészítés után, amíg, vagy amikor már fogyasztható, mit ajánlasz?
Ez egy nagyon összetett kérdés Tokaj szemszögéből, mivel vannak olyan kategóriáink, ami például említettem, hogy könnyen gyümölcsös borok. Itt nem kell hosszú ideje elelni. Egy sárga muskotájt már mondhatom azt, hogy hát új borként még azon az éve ritkán lehet kóstolni, de következő tavasszal már szerintem az kötelező is azt elfogyasztani. Ha megnézzünk egy nagy dűlős furmintot, egy fahordóban élelt furmintot, ott akár 5-10 év is azt mondhatom, hogy élhetjük, és még akár egyre szebb arcát mutatja. Hát a tokai asszuknak pedig nem is akarnék mondani felső határt, mert akár határtalan hosszú ideig is tudjuk élelni ezeket a borokat, természetesen megfelelő hőmérsékleten. Nézzük meg ezt a 2013-as 6 puttonyos asszút, ami most a 96 pontot kapta, most idén 10. éves, és még mindig egy nagyon-nagyon hosszú út áll előtte, és hát azért 10 évet kellett várni arra, hogy egy ilyen magas pontszámot kapjon. Úgyhogy tényleg ez egy hosszan élhető borok, ezek a tokai bor különlegességek.
Fontos a tárolás. Adjunk tanácsot hallgatóinknak, hogy mire figyeljenek, hogyha akár bontatlanul, akár miután felbontották, hogyan tárolják a bort addig, amíg el nem fogyasztják.
Hát úgy gondolom, hogy azért egy tokai asszú, az egy fél liter, hogyha kibontjuk, azért fogyasszuk el, lesz ketten leülünk, és azt a 2 decit azt nyugodtan, mert tényleg egy nagyon jó hatása van, illetleni hatása van egy pohár bornak. Nagyon fontos az, hogyha vásárolunk borokat, a legoptimálisabb hőmérséklet az a 11-12 Celsius fok, ami a pince hőmérséklet, no de hogyha akár a hűtőbe tároljuk, akkor az is teljesen jó, de tudni kell, hogy ezen a hőmérsékleten oxidálódik legkevésbé a bor. Hogyha hidegebben van, vagy melegebben, akkor gyorsabban érik és gyorsabban öregszik az a bor.
Meddig fogyasztható felbontás után?
Ez megint fajta és megint bor stílusnak a függvénye. Ez egy nagyon érdekes kérdés abból a szemszögből, mert például 2 hete bontottam otthon egy asszút, és tegnap pont megkóstoltam, és még sokkal szebb arcát mutatta egy 2 hét után, mint amikor felbontottam. Egy asszúnál mondhatom akár még 3-4 hétig is nyugodtan, még szebben, még egy picit igazából dekantálódik, magyarul egy picit, hogy levegővel érintkezik, és még szebb arcát mutatja, de egy száraz boroknál én azt mondom, 1-2 napon belül ezt el kell fogyasztani.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. To sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say, I am married, we'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid plans that we made. Walking in a winter wonderland.
snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say, are you ready? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire. The face unafraid, the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Közelednek az ünnepek. Adjunk tanácsokat az ünnepi asztalra. Milyen borok kerüljenek esetleg, milyen menükhöz, vagy a hagyományos karácsonyi ételekhez mit ajánlasz?
Hát azért a beigli mellé azért egy jó kis asszú az mindenképpen jól párosítható. Azért az asszú az mindig is az ünnepeknek a bora volt. Persze most egy pár évvel sikerült azt kiharcolnunk, hogy van egy nemzetközi asszú napunk, ez most volt december 10-én, amellyel az a célunk, hogy az asszú az ne csak a karácsonyi vacsorának a kísérője legyen, hanem máskor is nyugodtan merjük ezt a bort felbontani, de természetesen most az ünnepekhez egyértelmű, hogy egy 5 vagy 6 putonyos asszút mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy ha az a 15 millió magyar az meghallja az, hogy tokai asszú, és az, hogy karácsony, és az, hogy ünnepek, akkor ez valahogy összeforr ez a kettő, és beszerez egy palack asszút.
Hogy látod a nemzetközi helyzetünket? Magyar bor, Lőrinc Gyulival beszélgettünk erről, és ő azt mondta, hogy nem túl jó a magyar felirat egy-egy boron, még nincs olyan hírnevünk, vagy már nincs, vagy most nem mindig van. Nem?
Eger egy picit más, mint Tokaj. Ha megnézzük azt, hogy a magyar boroknak, vagy hát hogyha én most a saját borvidékemről beszélek, akkor a hívószó az egyértelműen a Tokaj. Az egy nagy hívószó. A nagyobb hívószó az, hogy ha rá van írva, hogy Magyarország, vagy Hungary, vagy az, hogy a Tokaj. És a Tokajt emeljük ki természetesen, mert tényleg, hogyha elmegyünk a világba, mindenfelé azt fogják tudni, hogy Tokaj az micsoda. Bár ezt egy picit fel kell elrejteni az emberek fejében, mert tudják, hogy mi az, de már felnőtt akár egy generáció, hogy nem találkozott ezzel a borra, hogy nem kóstolta ezeket a borokat, és mi is próbálunk egyre több helyen járni a világba, és bemutatni a borokat, és tanítani az embereket, a fogyasztókat, hogy mi is az, hogy Tokaj. Ez igazából csak rajtunk múlik, hogy mennyire mutatjuk, és mennyire veszünk részt ezeken a nemzetközi bemutatókon, akár vagy bármilyen nemzetközi szokott lenni Düsseldorfban, illetve Veronában is egy ilyen borvásár, amely hasonló, mint a Budapesten szokott lenni a Hung Expo-n ilyen bemutatók, ahol például Veronában is már vagy pár éve voltunk kint, és bemutattuk a borainkat, több ezer termelő a világból, és mi is egy kis standdal kint voltunk, és ki volt írva mögöttünk, hogy Tokaj, és jöttek sorba, álltak az emberek, hogy igen, Tokaj, hát azt tudom mi, és az az érdekes, hogy kértek egy pohár Tokajt, és kitöltöttem a száraz furmintot, és visszaadták, hogy hát ez nem Tokaj. És akkor mutatom a címkét, hogy nézzék meg, Tokaji száraz furmint, szóval nem, hát a Tokaji az édesbor. Szóval, hogy azért egyértelmű van még mit tennünk, ahogy említettem, hogy nagyobb százaléba készül szárazbor, mint édesbor, és a világban nem ismerik, hogy nekünk vannak szárazboraink, úgyhogy van mit tenni. Ez rajtunk múlik, menni kell, és be kell mutatni a borokat.
Jégbort készítetek, vagy mi a véleményed a jégborról?
Jégbort nem készítünk. Úgy gondolom, hogy a legszebb borkülönlegesség akár az, hogy egy késői szüret, amely a szülőt tőkén elveszíti már a víztartalmát, és koncentrálódik ott a cukor és a savtartalom, és ott a tőkéről szüretelem. A jégbornál pedig a fagy hatására kifagy igazából a víztartalma, és úgy préseljük ki. Jelen pillanatban az éghajlat és az évjáratok egyre melegebbek. Az sem adja meg a lehetőséget, hogy jégborokat készítsenek itt akár Magyarországon belül. Azt mondom, hogy Kanada készítse a jégborokat. Nekünk itt vannak a szép, gyönyörű tokai bor különlegességeink.
Mik a tervek? Beszéljünk be akár közelebbi, akár távolabbi tervekről.
Jelen pillanatban a borászatunknak a picit erősíteni mindenképp a helybeli értékesítést, ez egy nagyon fontos dolog. A piac az leginkább éttermek és borszaküzletek, ahol a boraink ott vannak. Nagyobb városokban, szinte belföldön most már majdnem mindenhol ott vagyunk. Persze a külföldi piacot is erősíteni kell, azért itt a Covid időszaka az egy picit nehezen érintette ezt a dolgot, de én úgy gondolom, hogy most már ebből a gödörből kilépett és kiléptünk. A helybeli értékesítés pedig azért gondolom fontosnak, mert helyben nagyon fontos a fogyasztókkal találkozni. lejönnek, megismernek minket, megismerik azt, hogy hogyan készül ott a bor, be tudom mutatni, hogy én ebbe a hordóban élődött, innen tudom megmutatni a bort, és ez egy nagyon fontos dolog, én így gondolom. Jelen pillanatban egy picit felújítjuk most a borkóstoló termünket, úgyhogy igazából jövő májustól várjuk szeretettel, szerencsén minden érdeklődőt. Megtalálnak minket igazából közösségi médián is, és kapcsolatot fel tudják velünk venni.
Még mondjuk el a fizikai címet.
Szerencsén a felső pince sor 13 házszám alatt található a kis présházunk.
Erre nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és gratulálok az elismeréshez és a munkádhoz.
Én köszönöm, és áldott ünnepeket.
Áldott ünnepeket kívánok.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Varkó Ádámmal, az Árpád egy pince tulajdonosával, borászával beszélgettünk. A kedden elkezdett ikonfestős témát január 1-én a közéletben fejezzük be, Vajda Mihály ikonfestővel ekkor beszélgetünk, tartsatok addig is és akkor is velünk. Búcsúzom tőletek, a szerkesztőt Molnár Andrást hallottátok, eldott, békés, meghitt, szeretetben töltött karácsonyi ünnepeket kívánok nektek. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Csizmás Kandúr című mesét.
Csizmás Kandúr. Három fia volt egy molnárnak, s minden vagyona a malma, meg egy szamár, és egy mihaszna macska. Ezen kívül nem is hagyott egyéb örökséget a három fiára. Mikor meghalt, a fiúk illendően eltemették, annak rendje és módja szerint meggyászolták, aztán nekiláttak, hogy megosztozzanak az örökségen. Csak úgy maguk között intézték el a dolgot, közjegyzőt, mint nagyobb hagyatékoknál szokás, nem hívtak hozzá, mert annak költségére ráment volna a malom szamarastul, macskástul. Tehát mondom, egymás közt tettek osztályt. Mégpedig úgy, hogy a legnagyobbik testvér kapta a malmot, a középső a szamarat, a legkisebbik meg, akár tetszett neki, akár nem, a mihaszna macskát. El is búsult szegény, amiért így kisemmizték, leült az árokpartra, tenyerébe temette az arcát, és így panaszkodott. Na, szegény fejem, velem aztán jól elbántak a bátyáim. Ők, ha összeállnak, csak elboldogulnak valahogyan. Az egyik őről, a másik fuvarozza a szamarával a gabonát be a malomba, a lisztet ki a malomból. Mindig lesz annyiuk, hogy megélnek belőle. De én nyomorult, mire megyek egy hitvány macskával? Látom már, hogy előbb-utóbb éhen kell vesznem. A macska ott ólálkodott a közelben, és figyelte, hogyan sopánkodik a gazdája. Egy ideig csak hallgatta, hanem aztán elunta, odaállt a fiú elé, és nagy komolyan azt mondta. Kedves gazdám, sose búslakodjál, bízd rám magadat, nem fogsz rosszul járni. Adj nekem egy tarisznyát, és csináltass egy pár csizmát, hogy legyen mivel az erdőt járnom. S a többi már az én dolgom. A fiú ugyan nem vette készpénznek a macska beszédét, de azért hallatlanra se vette. Olyan ügyesen csípi nyakon a patkányokat meg az egereket, gondolta magában, olyan elmésen csimpaszkodik az ágakon, meg a lisztbe hemperedve is olyan furfangosan tudja holtnak tettetni magát, hogy utóbb még engem is kihúz valahogy a nyomorúságomból. Így aztán, noha különösebb bizalma nem volt a dologhoz, mégis teljesítette a macska kívánságát. Tarisznyát is szerzett, csizmát is csináltatott neki. Mikor a macska megkapta, amit kért, vitézül beugrott a csizmába, nyakába akasztotta a tarisznyát, és bevette magát egy bozótba, ahol rengeteg nyúl tanyázott. A tarisznya aljába korpát szórt, meg pár marék csupa nyúlnak való csemegét, s úgy tette le, hogy lássék benne a kívánatos eleség. Ő maga pedig leheveredett a fűbe, s mint a lisztben szokta, holtnak tette magát. De a pilláján azért hagyott egy kis rést, azon át éberen figyelt, és keményen szorongatta a markában azt a zsineget is, amivel egyetlen gyors rántással összehúzhatta a tarisznya száját. Így leste várta, mikor téved arra egy tapasztalatlan fiatal nyúl, s mit sem tudva a világ sok cseléről és csalárdságáról, mikor dugja be orrát a tarisznyába az alján lapuló jó falatokért. Nem kellett sokáig várnia. Ahogy lefeküdt, bár is megjelent egy ostoba nyúl, és rövid szimatolás után Szeleburdin beugrott a tarisznyába. A kandúr, mert az volt, jóféle karmos körmös kandúr, nagyot rántott a zsinegen, aztán egyetlen szökkenéssel ott termett, és irgalom nélkül megölte a foglyul ejtett nyulat. Ment vele egyenest a királyi palotába, és mondta, hogy beszélni akar a királlyal. Megmutatták neki a királyi lakosztályt, ő pedig habozás nélkül belépett, illendően bókolt a király előtt, és azt mondta. Fölséges uram, fogadd el ezt a pompás nyulat, gazdám, Karabunkó már kiküldi neked ajándékba általam. Mondd meg a gazdádnak, felelte a király, hogy köszönöm az ajándékát, és hogy irántam való figyelme szívbéli örömömre szolgált. Nem sokkal később a macska egy búzatábla közepébe hevert a tarisznyájával, melybe ezúttal pár szem kukoricát szórt, madaraknak való csalétkül. Most is úgy történt, mint a múltkor. Csak hamar két madár is ott szemelte a kukoricát a tarisznyában. A kandúr pedig megrántotta a zsineget, aztán vitte diadallal a zsákmányt a királynak, hogy íme, most ezzel kedveskedik ő felségének a gazdája, Karabunkó Márki. A király a két madarat is szívesen fogadta, hiszen kedvelte a pecsenyéjüket, a macskának pedig enni-inni adatott, és kegyelemben elbocsátotta, királyi köszöntését küldve a kedves Karabunkó Márkinak. Így ment ez hónapokon át. A kandúr időről időre megjelent az udvarban, hol egy nyulat, hol két madarat hozott ajándékba, mondván, hogy gazdája küldi a derék Karabunkó Márki. Egy napon aztán megtudta, hogy a király másnapra sétakosikázást tervez a folyópartra lányával, a világ legszebb herceg kisasszonyával. Hazaloholt a gazdájához, és azt mondta neki. Itt az alkalom, kedves gazdám, hallgass rám, és megcsinálhatod a szerencsédet. Egyebet sem kell tenned, mint fürdened egyet a folyóban, azon a helyen, amit kijelölök neked. A többit bízd rám. Karabunkó Márki, noha nem tudta, mi értelme van a dolognak, úgy tett, ahogy a kandúr tanácsolta. A megszabott helyen és megszabott órában levetkőzött a parton, besétált a folyóba, és lubickolni kezdett a vízben. Épp akkor hajtott arra a király. A kandúr, ahogy megpillantotta a hintót, torka szakadtából elkezdett kiabálni. Segítség, segítség, Karabunkó Márki mindjárt a folyóba fullad. A lármára a király leengedte a hintó ablakát, és kikukkantott. Megismerte a macskát, aki a sok finom vadat hozta neki ajándékba, s azonnal parancsot adott a testőreinek, szaladjanak és húzzák ki szegény Karabunkó Márkit a vízből. Mialatt folyt a mentés, a macska odament a hintóhoz, illendően meghajolt, és elmondta a királynak, hogy miközben a gazdája fürdött, tolvajok jöttek és ellopták a ruháját. Mindebből persze egy szó sem volt igaz, mert a ruha ott volt, ahová a furfangos kandúr dugta egy jókora kő alatt. A király azonban elhitte a mesét, és meghagyta a királyi ruhatár főtisztjének, hozzon sürgősen rangjához illő öltözéket a pórul járt Márkinak. Úgy is történt. Hamarosan meghozták a ruhát, a molnár fiú felöltözött, s mert csinos képű, sudár termetű legény volt, olyan pompásan festett a sújtásos mentében, hogy nem győzték csodálni. Gyönyörködve nézte a király is, de legkivált a király kisasszony, egészen rajta felette a szemét, s mikor Karabunkó Márki néhány hódolat teljes pillantást vetett rá, nyomban melegséget kezdett érezni a szíve táján. A király beinvitálta a Márkit a hintójába, és úgy folytatták a sétakocsikázást. A kandúr megpödörte örömében a bajszát, hogy amit eltervezett, az már a kezdet-kezdetén ilyen jó sikerült. Remélte, nem lesz rosszabb a folytatás sem. Előre szaladt hát a királyi menet elé, és a réten csak hamar megpillantott néhány parasztot. Szénát kaszáltak. Megállt mellettük, szigorúan összevont a szemöldökét, és így szólt. Halljátok, emberek! Mindjárt itt lesz a király. Ha megkérdi tőletek ki ez a rét, és nem azt felelitek, hogy Karabunkó Márkié, gulyássá aprítalak benneteket. Értettétek? Hogy ne értették volna, mikor Csizmás Kandúr olyan fenyegetve villogtatta rájuk a szemét, hogy akármilyen meleg volt, libabőrös lett a hátuk tőle. Jött a király, meglátta a kaszálókat, megállította a hintót, megkérdezte, kié a rét. Karabunkó Márkié, felelték az emberek olyan egyszerre, mintha betanították volna őket. Szép kis vagyon, bólintott a király elismerően Karabunkó Márki felé. Megteszi, fölséges uram, felelte szerényen a Márki. Minden esztendőben meghozza a maga 10 kazal szénáját. Mentek tovább, ment tovább előttük Csizmás Kandúr is. Gabonatábla következett, éppen arattak. A kandúr megállt a szélén, beszólt az aratóknak. Halljátok, emberek! Mindjárt itt lesz a király. Ha megkérdi tőletek, ki ez a búzatábla, és nem azt felelitek, hogy Karabunkó Márkié, gulyássá aprítalak benneteket. És fenyegetve villogtatta a szemét. Az emberek megijedtek, és úgy tettek, amint parancsolta, mikor a király odaért és megkérdezte, ki a föld, mint a leckét úgy mondták egyszerre, hogy Karabunkó Márkié. A király elismerően bólogatott, a Márki szerényen mosolygott, a macska pedig ment tovább előttük, és akit csak látott, annak mind szigorúan megparancsolta, mondják mindenre azt, hogy Karabunkó Márkié, mert különben meggyűlik vele a bajuk. Így hát a király véges végig mindenütt Karabunkó Márki földjését akocsikázott, és nem győzött csodálkozni a Márki gazdagságán. Csizmás Kandúr végül is egy szép kastélyhoz ért. A kastély ura és gazdája egy óriás volt, leggazdagabb és leghatalmasabb az óriások között. Amerre a király eddig sétált, az voltaképpen mind az ő birtoka volt. A kandúr persze tudta ezt, mert bölcsen kifoggatta a kastély körül az embereket, akikkel csak találkozott. Bezörgetett hát a kapun, és azt mondta a kapuőrnek. Mondd meg a gazdádnak, hogy ha már erre hozott az utam, nem állhatom meg, hogy ne tisztelegjek becses személye előtt. Az óriásnak tetszett a beszéd, mert amilyen erős, olyan hiú is volt, és azonnal színe elé bocsátotta a macskát, tőle telhető kedvességgel fogadta, helyjel kínálta, és bíztatta, hogy pihenje ki magát nála. Úgy hallottam, mondta beszélgetés közben Csizmás Kandúr, uraságod sok tudománya közt nem a legkisebbek egyike, hogy tetszése szerint bármiféle állattá át tud változni.
Úgy bizony, felelte büszkén az óriás.
Például elefántá vagy oroszlánná is, érdeklődött a kandúr.
Erre az óriás nem felelt, csak megrázta magát, s egyetlen hördüléssel oroszlánná változott.
A kandúr, ahogy meglátta a vicsorgó fenevadat, rettentően megrémült. Nagyot ugrott föl a kályhára, onnét a kürtőn kapaszkodni kezdett fölfelé a biztonságos mestergerenda irányába. Nehezen ment, csúszott a csizmája talpa, de azért végül is sikerült fölmásznia és biztonságba helyezkednie.
Az oroszlán olyasféleképpen hörgött, mintha hahotázna, s a következő pillanatban visszaváltozott emberevő óriássá.
Erre aztán a macska is lemászott a gerendáról. Hát, ez nagyszerű, mondta még mindig fújtatva az izgalomtól. Igaz, azt is rebesgetik, hogy uraságot nem csak ilyen hatalmas állatok alakját tudja magára ölteni, hanem ha akar, átváltozik olyan hitvány kis jószággá is, amilyen egy patkány vagy egy egér, de megvallom, ezt már igazán nem hihetem.
Nem-e? Bordult föl az óriás. Ides is!
Azzal volt óriás, nincs óriás, és egy egér szaladt cincogva a kandúr előtt a padlón.
A kandúr se volt rest, nyakon csípte, és nyomban le is nyelte.
Éppen idejében, mert az udvar felül már hallatszott a felvonó híd csikorgása és a királyi hintó dübörgése. Csizmás kandúr kiszaladt, és a bejáratnál fogadta a királyt.
Hódolattal köszöntöm fölségedet, Karabunkó Márki kastélyában.
Hogyan, Márki uram, kiáltott föl a király? Hát ez a kastély is a tiéd. Egész országomban nem látta bennél pompásabb épületet, ha nincs ellenedre, belül is megtekinteni.
A Márki karját nyújtotta a király kisasszonynak, úgy vonultak be a király után a kastélyba. Beléptek a tágas csarnokba, onnét meg a hatalmas ebédlőterembe, terített asztal várta őket megrakva mindenféle jóval, úgyhogy már is nekiülhettek a lakomának. Aznapra ugyanis az óriás nagy vendégséget készített óriás barátainak, akik el is jöttek, de amikor meghallották, hogy megérkezett a király, és ráadásul ott van Csizmás kandúr is, sietve kereket oldottak, s meg sem álltak hazáig. A királynak nagyon tetszett az ifjú Karabunkó Márki. Még jobban tetszett a király kisasszonynak, aki már lesevette a szemét róla. Asztalhoz telepedtek, ettek, ittak, s az ötödik vagy hatodik pohár után a király, akinek arca kezdett kipirosodni az elégedettségtől és a bortól, ezekkel a szavakkal fordult Karabunkó Márkihoz.
Kedves Márki! Most már igazán csak rajtad áll, hogy rokonságba keveredjünk. Szívesen leszek az apósod, ha ne talán meg akarod kérni a lányom kezét. A királylány elpirult örömében, de Karabunkó Márkit se kellett kétszer bíztatni. Ott helyben jegyet váltottak egymással, s még aznap este a mennyegzőt is megtartották.
Csizmás kandúrt kinevezték udvari főnemesnek és titkos tanácsosnak, s attól fogva nem kellett többé egerek után futkosnia. Ha egyet-egyet mégis megkergetett, legfeljebb szórakozásból tette.
Kedves gyerekek, ma este a Csizmás kandúr című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A karácsony üzeneteiről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Világra jöttének most ünnepelt Szent Titka révén láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdet előtt született, mégis időbeli létezést vállalt. Hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világrendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Tisztelt rádió hallgatók, testvéreim! Az imént az úgynevezett prefációk közül a karácsonyi második hangzott el, amely a világ helyreállítása megtestesülésben címet viseli. Mivel eddig még erről nem ejtettünk szót, feltétlenül hasznos lehet mindenki számára, magának a prefációnak, a szentmise egyik állandó részének a pontosabb meghatározása. A prefáció, latinul is így ejtjük ki, azt jelenti ünnepi beszéd. Hármas válaszos vers után az eukarisztikus ima bevezetője. Az Atyaistent dicsőíti, és hálát ad az egész üdvösség történetért. A prefáció három részből áll. Első, valóban méltó, hogy hálát adjunk. Második, a háladás indoka időszakonként és ünnepenként változik. Harmadik, ebbe a háladásba belekapcsolódnak az angyalok, a főangyalok és az összes mennyei seregek. Erre méltán is örömmel zeng fel a közösség ajkán a Sanctus, a Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy. Most már világosabban láthatjuk a prefáció értelmét és jelentőségét. A karácsonyi szent időben három prefációt is imádkozhatunk, énekelhetünk, ezzel is rámutatva a megtestesülés ünnepének többrétű üzenetére. A karácsonyi első prefáció, mely második részében a háladás indokát abban a tényben fogalmazza meg, hogy Krisztus a fény, egy olyan csodálatosan új világosság, mely az ige megtestesülésének titka által ragyogott föl minden ember számára. Mostani elmélkedésünk vezérfonalát pedig a második karácsonyi prefáció adja, melynek elhangzott részét érdemes megismételnünk. Világra jöttének most ünnepelt Szent Titka révén láthatóan megjelent köztünk a láthatatlan élő Isten. Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt. Hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, így helyreállítsa a világ rendjét, és az elbukott embert ismét a mennyek országába hívja. Ennek a prefációnak a kezdő gondolatából két fontos elemet emelünk most itt ki. Az idő kezdete előtt és időbeli. Miért fontos ezekkel külön is foglalkoznunk? Azért, mert a karácsonyi ünneplésünk úgy válik teljessé és egészen érthetővé, ha sorba vesszük, mi a karácsony tartalma. Jézus születése. Ezen belül is az első, az örök születés. A Szent Háromságban minden idők előtt született a második isteni személy, az isteni ige, az atyától, anya nélkül. Ezt valljuk meg ünnepélyes formában. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Másrészt megemlékezünk Jézus földi születéséről is. Isten elküldi egyszülött fiát az emberiség megváltására. Időben született szűzanyától, atya nélkül. Az ige testélőn és mi köztünk lakozék. Részlet az úrangyala imádságunkból. Harmadikként a kegyelmi születést jelöljük meg, és nem túlzás, ennek a megtapasztalása a legfontosabb számunkra. Másként fogalmazva, az örök és a földi születés csak akkor jelent számunkra valamit, ha találkozik a mi személyes életünkkel. A kegyelmi születés lényege, Jézus születése nem egy rég elmúlt történelmi esemény, amelyhez semmi közünk. Ő a liturgiában, a szentmiség ünneplésekor minden évben újból és újból megszületik hívei szívében, amint ő az Atya egyszülött fia, úgy mi is elnyerjük az úgynevezett fogadott fiúságot, vagyis az ő kedves és boldog gyermekei lehetünk. az iménti gondolatokból adódóan karácsonyi lelkületet, és ez nem két-három napot, hanem legalább két hetet, illetve életünk minden napját kell, hogy jellemezze, a következő képen alakítsuk ki magunkban. Első, hálásan és örvendezve gondoljunk arra, hogy az Isten ember lett, velünk és bennünk akar lenni. Második, bennünk való kegyelmi léte a mi Isten gyermekségünk. Meg kell erősödnünk abban a tudatban, hogy a világ legnagyobb rangja az, hogy Isten gyermekei lehetünk. Ezt soha ne felejtsük el, véssük szívünkbe, értelmünkbe. Testvérem, te nagyon fontos, értékes, szeretetre méltó vagy, mert Isten a te mennyei atyád, Jézus a megváltód és testvéred, a Szentlélek az éltetőd. Vannak szép földi elismerések, és ezeket is helyükön kell kezelnünk, érmek, érdemrendek, kitüntetések, mindezeket azonban messze felülmúlja az a kitüntetés, hogy Istentől születtünk, Isten gyermekei vagyunk.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!